Folytatódik a kettes számrendszer, a második órára fordultunk Maros András íróval, aki éppen arról mesélt nekünk, amikor meg kellett szakítanunk az adást, mert ez egy ilyen bicikli, hogy hogyan vált íróvá teniszezőből és wannabe színészből, és hát tulajdonképpen én azt szűröm le a sztoritból, hogy te addig nyaggattad egy jó pozícióban lévő írni tudó ismerősödet, amíg egyszer csak közölte az írásodat, de hogy aztán szerencsére nem csak egy ilyen szinten maradtál, hanem felfedezték a te tehetségedet nagyobb tömegek is, de ezt a folyamatot meséld el, kérlek, hogy egy új újság megjelenésből hogy lesz egy könyv.
A következő fontos lépcső és személy H. János, akivel a jaktáborba egy próza szemináriumra elmentem. Akkor már néhány közlésen túl voltam, szerintem volt már egy-két publikált novellám az Ésbe, talán egy Jelenkor megjelenés, talán a Mozgóvilágban is, tehát hogy tudom én 5 és 10 közötti novella megjelenésem már volt, és jelentkeztem a József Attila körnek, akkor még Tatán, még nem mentek Szigligetre, Tatán volt a tábor, és ott lehetett jelentkezni egy beadott novellával próza szemináriumra. Ezt H. János tartotta, és az alatt, az egy hét alatt úgy megismertük egymást, ő is az írásaimat, és ő mondta azt, hogy akkor volt ő a Palatinus kiadónál a szerkesztő, hogyha összejön egy kötetnyi novellám, akkor keressem őt meg, és akkor beszéljünk róla. És összejött egy kötetnyi novellám, és beszéltünk róla, és azt mondta, hogy ezt nagyon szívesen kiadja. És akkor megjelent az első könyv, onnantól azért könnyebb, akkor ugyanott a Palatinusnál megjelent a második, a H. János szerkesztésével.
Ez a Puff, és a neveket akarok hallani.
Igen, igen, igen. És aztán ez így ne könnyebb volt. Tehát az első könyvhöz vezető úton a két fontos személy számomra, a Jósvai András és a H. János, valamint néhány másik író is, akiknek egy ilyen műhely körébe csatlakoztam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy havonta egyszer valamelyikünk lakásán összegyűltünk, és éppen a szöveget, amin valaki dolgozott, vagy már befejezettnek vélte, felolvastuk egymásnak, akkor kritikai észrevételekkel illettük, majd fölbontottuk a boros palackokat. Akkor itt is, ha már ilyen name dropping elindult, akkor itt is hát a Garaci László, Hazai Attila, Ménes Attila, Erdős Virág, Benedek Szabolcs, néha Kukorelli Endre, hogy kik voltak ebbe a csapatba, biztos kifelejtek.
A nemek aránya azért nem annyira
Nagy Ildikó, Noémi, Halász, Margit.
Igen, köszi.
Igen, igen, igen.
De az, hogy kell írni, hogy vannak ennek nyilvánvaló szabályai, nem? Hogy azért, hogy miből lesz egy novella? Vagy a formai tudományát ennek? Tehát nem kell tudni ahhoz, hogy az ember író legyen? Tehát ez ugyanolyan, mint a zenész, hogy nem elég, hogy tehetséges, vagy azért kell tudni kottát olvasni.
Tehát, mondjuk... Nagyon sokat kell olvasni. Tehát ez borzasztó sokat.
De nincsenek egy ilyen...
Íróiskola?
Hát igen.
Most egy már ilyen... van. Most már van. Amerikai példát tudnék említeni, ahol van, tehát ott van a creative writing, az egy létező szak. Az egy létező szak, tehát ott a kreatív írás tanítják, és... Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hogyan. Nagyon-nagyon sok szeminárium, ami azért hasonlít ahhoz, amiket most így említettem, akár egy ilyen műhelykör, vagy a H. Janinak a próza szeminárium, biztos, hogy valami hasonló, de szerintem ez hát csinálni kell. Tehát van a Stephen Kingnek van az írásról című esszéje, ami egy talán is jelent kötetben, aki, hát ugye én nem olvasom az ő irodalmát, viszont ez a könyve, ez fantasztikus.
Ő egyébként egy nagyon jó író. Szóval ő nem csak azért érdekes, mert horroríró, hanem azért lett ekkora sztár, mert rettenetesen jó író.
Igen. Hogy valahogy például a drámaírásnak sokkal inkább látom a szabályait, vagy a dramatikus írásnak sokkal inkább látom a szabályait, és a dramatikus írásról olvastam is, de tehát külföldön, amerikai könyveket, tehát ugye ott minden műfajban van egy how-to könyv, de vannak nagyon jók, főleg forgatókönyv írói, szánt könyvek, de ott is valahogy, hogy mi egy történet, és hogy az így hogy épül fel, és hogy hogyan lehet jelenetezni egy adott történetet, és hogyan lehet vázlatot írni, és hogy vázlat alapján kibontani, tehát ilyen mesterségbeli dolgok dramatikus írásban abszolút vannak. Hogy mi egy regény, ott meg azt, ott annak van egy fedőlapja, meg egy hátlapja is, ami közte van.
Hát igen, gondolom. Tehát igazából az arány számít, az arányérzék, meg a stílus. Jó, persze, most nem akarom ennek így a metodikát így fölfejteni, mert nyilván...
Hát az, hogy az ember csinálja.
Gyakorolni kell.
Amiről ez a Stephen King írásról című esszéje szól, elképesztően jó ösztönző, tehát tényleg olyanoknak is, aki eletek Stephen Kingtől nem olvas, de hogy annyira ösztönző és annyira jó dolgok vannak benne, aminek mondjuk, ha az eszenciáját kéne megfogalmazni, az, hogy olvas baromi sokat, és írjál baromi sokat, de valahogy ez úgy van eladva, és úgy van tálalva, hogy ezt magad is megfogalmazod, miután leteszed ezt a könyvet. Szóval vannak ilyenek, de az, hogy most írás tanulni, én is csak ilyesmikről tudok, ilyen magániskolákba befizet sok pénzt, és akkor ki jössz, mint író, vagy hogy akkor tanítanak téged írók, ez nyilván van, de hogy prózaírást tanulni mondjuk egy egyetemen, azt nem tudom, a régi SF-én, nem tudom, a mostanin mi van, ott volt forgatókönyvíró szak például.
És de például a bölcsészkaron nincs ilyen?
Én nem tudok róla.
Nem, szerintem
sokan magyar szakra mennek.
De egy kicsit tényleg az van, hogy mondjuk egy forgatókönyvnek nagyon kemény szabályai vannak, míg mondjuk egy regénynek is vannak, de hát tényleg regény és regény között nagy különbség van. Nem tudok pontos számokat, de azt mindannyian tudjuk, hogy egyre kevesebb az olvasó ember, ugye? Egyre kevesebb a megvásárolt könyv, és szerinted az is igaz, hogy egyre több a ponyva olvasó, ha már olvas? Tehát a szép irodalommal mi a helyzet most? Jó pozícióban van?
Egyáltalán nincs jó pozícióban. Pont erről beszélgettem a Garaci Lacival tegnap, hogy mennyivel más volt régen az, hogy valaki publikált szerző, most tényleg bárki publikálhat, egy blogot elindítasz, tehát óriási sikertörténetek vannak, hogy elindul egy blog, és lesz belőle egy bestseller. Tehát egészen más az, hogy mint ugye mi rohantunk az újságoshoz, hogy úristen, benne vagyok az Eheti Ésben, vagy hogy a Jelenkor lehozott egy novellámat, tehát ez egy őrült nagy presztízs. Most én nem tudnék olyat mondani, hogy milyen mai megfeleltetését ennek, ahol posztok vannak, ahol hogy hány követőd van, igen.
Hányan osztották meg.
Én akkor így böngészek új könyvek között, akkor azt látom, hogy egyre nagyobbak azok a polcok, ahol valahogy tudod, ugye címből is látod az íróból, meg pláne, egy csomószor van egy ilyen írókurzusokon magyarok, aztán valami angol nevet választva, de áthallásos általában, mert ilyen vicces angol nevek ezek, romantikus regényeket, meg vámpír regényeket, meg horror regényeket, meg egyebeket írnak, tehát rengeteg ilyen könyv születik, én azt látom, ezeket viszik, mint a cukrot.
Zsáner irodalomnak van piaca.
Igen.
Az biztos.
De ez nagyobb, mint régen?
Azt nem tudom, nagyobb-e, mint régen.
Vagy ez mindig így volt, csak én most veszem észre.
Szerintem ez az arány, ez mindig így volt.
Tényleg?
Igen, szép irodalom mindig is egy réteg.
Igen.
Olvasmány
akkor,
volt,
akkor
mint a lányregények, vagy kalandregények, vagy a zsánerődött.
De az, hogy milyen borzalmasan sok könyv van, azt én is látom, és hogy tényleg ez.
Na de figyeljetek, akkor ez azt jelenti, hogyha ez nem lenne biznisz, akkor nem lenne ennyi könyv. Nekem azt nem mondja senki, hogy azért, hogy itt színes borítókat lehessen gyártani, meg fent lehessen tartani üzleteket, tehát hogy az tudja, hogy nem így van. Tehát akkor ezeket a könyveket el is adják, és akkor ott vagyunk, hogy az emberek olvasnak, valamit olvasnak. Nem, most nem arról beszélek, hogy kortárs irodalmat olvasnak, magyar vagy külföldit, hanem valamit olvasnak. Nem?
Nem is tudom, hogy ez ki, kivel beszélgettem erről, hogy kik az olvasók, és hogy kik a színházba járók, de szerintem ezt egy színésszel beszéltem, hogy amikor végignéz a Tapsrennél a nézősoron, ott 80%-ban, inkább 90%-ban nőket lát.
Hát akkor ők. Mi tartjuk
fel? És egyébként a középkorú nők, tehát hogy a színházjegyeket ők veszik.
De. Feltétlenül, nagyon sok fiatal lány jár színházba.
Hát úgy értem, hogy ez a többség.
Nem tudom, az anyukájuk megveszi neki.
Nagyon
meg a férjüknek is ők veszik, tehát mondjuk ebben azt is értsd, de hogy a középkorú nők.
Jó, mindegy, a lényeg az, hogy járnak. Most szerintem az mindegy is, hogy most ez a nemek aránya ebbe, hogy...
Uh-huh. De borzasztat, hogyha egy író így állna a munkához, vagy én még nem jártam soha.
Hogy ki a közönség?
Nem, hogy milyen piacra termel, tehát én még nem voltam a frankfurti könyvásáron, de mindenki, aki a ismerősem, akik voltak, szerzők, úgy jöttek haza, hogy Jézus, minek? Miért? Miért csináljuk mi ezt?
Mert?
Elképesztő mennyiségben olyan tehát fantasztikus könyvek, borzalmas nagy mennyisége, emészthetetlen.
És olyan, akkor, hogy hol van itt nekünk
hát
hely?
Itt, igen, mit
csinálják?
Igen.
Hát ez olyan, mint amikor mondjuk zenészként megnyitod a Spotify-t, vagy a YouTube-ot, és akkor földob, és egyszerűen tudod, mint tényleg az univerzum ilyen végtelen, és végtelen azoknak a találatoknak a száma, mi jobbnál jobb. Tehát akkor, vagy ha, mit tudom én, csak három nagyon nagy világsztárt hallgatsz, amelyik nagyon nagy mester hangszerén, vagy énekel, akkor már rég letehetted volna a lantot. Igen. Te már rég mondhattad volna azt, hogy minek. Igen. De szerintem ez soha nem, tehát hogy az ember, akinek mondandója van, és az legyen bármilyen formában, zenében, írásban, festészetben, táncban, bármiben, az nem azzal fog foglalkozni, hogy ezt most ki fogja elolvasni, vagy ki fog.
Pedig muszáj.
Pedig nem.
Ha meg akar
nem,
élni.
Mert hogyha közlendőd van, akkor nem az lesz az elsőleges. Mert ugyanis ez kontraproduktív, mert hogyha egy idő után azzal kezdesz el foglalkozni, hogy ezt most kinek írsz. Írom, akkor tulajdonképpen a lényege veszik el. Mert akkor az már nem az a rezgés, ami belőled jön, hanem az, amelyik kiszolgálja a piacot.
Ez így van. Tehát ez a piacra írás, azt én is nyilván voltak...
Megvetendő dolog.
Hát nem, én nem tudnék. Tehát volt egy időben olyan... felkérés, hogy álnéven zsáner irodalmat írni.
Komolyan.
Hát szerintem sok szerzőt megtaláltak ilyenekkel.
Vagy akik mondjuk a reklámszakmában dolgoznak, az is hasonlít ehhez.
Persze, alkalmazott.
Alkalmazott.
De hogy, igen, csak azt akarom mondani, hogy szerintem, aki ezt csinálja, én azokat nem értettem meg, mert ismerek olyat, aki egyszerűen hétfőről kedre abba hagyta az írást, és azóta sem, évtizedek óta. Na ezt én nem tudom elképzelni. Én nem tudom elképzelni, hogy ne írjak valamilyen módon. Nyilván óriási leállások, meg szünetek vannak, holott egy írónak mondjuk az én naponta, vagy két naponta biztosan kell valami írnia ahhoz, hogy ez mondjuk...
Etesse az állatot.
Igen.
Hát egy gyakorlás, ugyanúgy, mint bármi, mint a sportba, vagy a zenébe, ugyanúgy.
De milyen érdekes, hogy ezt mondtad, hogy semmiben nem voltál ilyen értelemben szorgalmas, mert hogy se a teniszben, se a hegedűben, de akkor az írás az valamiért...
Ott is például...
Meghozta a szorgalmat.
Nem. Tehát pont, hogy ezt lehetne... sokkal tudatosabban csinálni, de valahogy elég gyorsan felismertem szerintem azt, hogy ez nem fog tudni ebből megélni, tehát azt hiszem, hogy ezt helyén kezelem, azt nem, nincsenek olyan ambícióim már rég, hogy
író leszek és semmi más.
Igen.
Ez olyan, én ezt úgy sajnálom. De értem, hát az pici piac, kicsi nyelv.
Említetted, hogy nincs, hogy van olyan író, aki mondjuk egyik napról a másikra ezt abba hagyja, és nem csinálja, és neked a hivatásos sporta, ez nem volt hasonló? Vagy mert utána még lejártál teniszezni, és akkor...
Nem, ott éreztem azt, hogy elvágólag, az ott nem volt
kérdés. Hány éves voltál?
23, 24, talán.
És azóta nem is volt tütőkeze?
De volt. Volt egy ilyen második, amikor már a kiöregedés...
Senior kategóri.
Majdnem, tehát már a kiöregedés felé hajló egykori csapattársak alapítottak egy klubot, és akkor ott még így fölküzdöttük magunkat valamilyen, tudom, másodosztályú szintig, és akkor, de annak már teljesen más jellege volt, akkor már az volt, hogy lementünk vidékre egy meccsre, és ott aludtunk este, nem tudom, sörözgettük.
Tehát inkább csapatépítő jellege volt.
Csapatépítő, meg mégis csak mozogtunk addig is, de hogy nem, azt elvágólag abba tudtam hagyni. Igen.
De akkor az írásról nem tudnál lemondani?
Nem tudom, azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy vannak nagyon-nagyon hosszú szünetek, de van olyan, hogy szerintem egy év is volt már biztos, hogy nem írtam semmit, de nem tudom elképzelni azt, mert valószínűleg azért, mert tényleg így látom a világot, hogy észreveszem azt, ami mondjuk egy motívum, amit tovább gondolok, vagy egy karakter, akinek, nem tudom, elképzelem a előző 3-4 óráját, hogy honnan, tehát hogy van ez a fajta gondolkodás, vagy szemlélet, ami szerintem írós, hogy ezt a jelzőt használ, és erről ez így marad.
És ilyenkor, amikor mondjuk sokat kihagysz, de mégis van egy ihlete, tehát van egy pillanat, vagy egy ilyen figura, amelyik megragad és elindít benned egy gondolatsort, akkor érzed azt, hogy kiestem a gyakorlatból?
Igen.
És akkor most még gyakorolnom kell ahhoz, hogy aztán a...
Ezek általában felkérések szakítják meg ezeket a szüneteket, és az nagyon fájdalmas. Hogy nem, nyilván nem számoltam le az írással, valahogy ott volt valahol elraktározva, hogy ez majd egyszer csak oda nyúlok, de amikor jön egy felkérés, hogy kedves András, nagyon örülnénk, hogyha ebbe és ebbe a lapszámba tudnál írni, itt a határidő, itt a honorárium, várjuk válaszodat. Tehát ez nem
egy
kérdés.
Ne, igen, ez egy ihlet.
És akkor jön a pánik, hogy egyrészt mit, hogyan, hogy csináltam, hogy megy ez, akkor első lendületből nem, akkor már nem is megy ez már úgy.
Pont ezt akartam kérdezni, van olyan, hogy van üres papír, jaj, nem tudok már írni.
Van, persze.
Ezt a zenész is érzi, van. Nem?
Tényleg?
Néha. Nem érzi. Hát az, hogy nem tudok hangszere játszani, ott nincsen.
Nem, az zenét ír, vagy
ja,
számot
hát
írni.
Ja, én sose tudtam zenét írni, úgyhogy én ezt nem tudom. Nem. Ja, hát a szövegírás az meg pont na, ilyen, hát, de én nem írtam sose jó szöveget, ezek mindig csak ilyen kilódások voltak, úgyhogy én nem hasonlítom ezt össze, tehát a kreatív megnyilvánulás az tök más szerintem, mint szóval nekem sose volt, hogy kigurul valamiért, tehát ez mindig ilyen iszonyatos ilyen kilódások voltak, de én nem is akarom ebbe a körbe így bekeverni magam, hanem inkább csináljuk azt, hogy zenét sugárzunk most itt a kettes számrendszerbe, és utána meghallgatjuk Maros András írótól, hogy mit olvas egy író.